Békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Szeretettel köszöntöm ma este is a kedves testvéreket. Kezdjük az evangelizációs hetünk énekével a ma estét. Az éneklapokon irgalmas Jézusunk. a mi segítségünk és esténk, Istenre figyelésünk megáldása legyen az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök Isten. Amen. Folytassuk, testvéreim, Isten dicséretét, most a 225. énekünket énekeljük. A 225. énekünket, nagy hálát adjunk az Atya Istennek. Az első három verset énekeljük, és a 7.-8. Első három és 7.-8. verseket. Hajtsuk meg a fejünket, imádkozzunk. Mindenható, dicsőséges Urunk, köszönjük, hogy valóban ezt a szándékodat ismerhettük fel, és ezt dicsőíthetjük most is, amiről énekeltünk. A romlás után, a tőled való elszakadás után te abban nem nyugodtál bele. Nem hagytad, hogy a bűn uralkodjon a mi életünk fölött, és az mondja ki a végső szót. Ezért küldted a te egyszülött fiadat, azért, hogy nekünk szabadulásunk, hozzád vezető hazautunk és örök életünk lehessen. Köszönjük, mindenható Istenünk, hogy most is van a számunkra elkészített üzeneted, hogy a te hatalmas és bölcs gondolataidba szeretnél minket beavatni, hogy az evangélium lehet az a kincs, amivel mi sáfárkodhatunk. Köszönjük, Urunk, hogy van véleményed rólunk, a mi életünkről, van elképzelésed a mi jövőnkről, sőt annál több hatalmad is van, hogy azt megvalósítsd. Segíts, Urunk, hogy mi ebbe a te akaratodba belesimuljunk. Add, hogy most is nyitottak lehessünk előtted. Csak te ismersz minket, minden ellenkezésünket, kétségünket, mindazt, amitől lógatni szoktuk az orrunkat, mindazt, ami bizalmatlanná tesz, vagy éppen ami félelmet okoz bennünk. Kérünk, hogy ezeket vedd el az útból, ahogyan az Úr Jézusért, ami bűnünket is elveheted egészen az útból. Erre a csodára kérünk, add a te szabadításodnak, tisztaságodnak, üdvösségednek örömét. Amen. Hallgassuk Isten igéjét, ahogyan egész héten úgy ma este is a Cselekedetek könyve 16. fejezetéből. A 16. fejezetnek most a 11. versétől olvasom az igét a 15-ig. Így szól Isten igéje. Elhajóztunk tehát Troászból, egyenesen Szamotrakéba mentünk, másnap pedig Neápoliszba, onnan pedig Filippibe, mely Makedónia vidékének első városa, római település volt. Néhány napot ebben a városban töltöttünk. Szombaton kimentünk a városkapunk kívülre, egy folyó mellé, ahol tudomásunk szerint imádkozni szoktak. Leültünk és szóltunk az egybegyűlt asszonyokhoz. Hallgatott minket egy Lídia nevű istenfélő asszony, egy Tiatirából való bíboráros is, akinek az Úr megnyitotta a szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Amikor pedig házanépével együtt megkeresztelkedett, azt kérte, ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, jöjjetek, szálljatok meg a házamban, és kérlelt bennünket. Kedves testvéreim, ennek a hétnek a címe, ahogy tegnap is elhangzott, ki fontos Istennek. És tegnap láthattunk egy nagyobb áttekintést azokkal, akik közösen itt voltunk tegnap este. Nem valamelyik szereplőjénél kezdtük ennek a történetnek, hanem a legfőbb főszereplő a mindenható Isten szándékával és tervével, ahogyan mozgatja az övéit, az ő elhívottait ezen a hatalmas, óriási táblán, amit emberi történelemnek nevezünk, ahogyan kiszemel magának nem csak egy várost vagy néhány embert, hanem egy egész kontinenst, ahogyan megalapozta a mi jövőnket is, és megszámlálhatatlan keresztjén ember jövőjét, ezzel az egy dologgal, hogy Pál az addigi úti tervét felrúgva át kellett, hogy keljen az égei tengeren a mai Európa területére. És most pedig fölolvastam az átkelés utáni első mozzanatokat. Amikor kiszálltak a hajóból, amikor nekiindultak a nagy ismeretlennek, legalábbis az evangélium szempontjából ismeretlennek, hogyan kezdik? Hogy fogja az Úr Jézus meghódítani az ő lelkével ezt a kontinenst? Mi lesz vajon a méltó kezdet? És láthattuk a felolvasott igéből, elég szokatlan módon alakítja ezt az Úr Jézus, hiszen hogyha mi emberek terveztük volna ennek a nagy útnak az első állomását, lehet, hogy a tartományi helytartó hivatala jutna eszünkbe, vagy legalább valami központi piactér, vagy valami rangos helyszín, lehetőleg rangos résztvevőkkel, hol méltó elkezdeni az Úristennek ezt a hatalmas munkáját, egy egész kontinens meghódítását, de Jézus másképpen gondolkozik. Ő úgy kezdi, ahogy éppen jónak látja, néhány egyszerű asszonynak a szívében akar változtatni valamit. egy csendes folyóparton kezdi. Pál bejárja azt a várost, az első jelentős várost az átkelés után, nem áll meg a kikötőben, nem áll meg kisebb állomásokon a tartományi egyik legfőbb várossal, Filippivel kezdi, de nincs alkalma megkeresni a zsinagógát, hiszen nincsen zsinagóga ebben a városban, nincs semmi késztetése arra, hogy kiálljon tömegek elé, vagy hogy a legtekintélyesebbeket keresse, azért imádkozik és azt lesi Istentől, hol készítesz valami nyitott utat, hol akarsz először munkálkodni. És így talál a folyópartra. Érdekes, hogy Filippi talán az első olyan város, legalábbis a Cselekedetek könyve leírása szerint, ahol egyáltalán nem volt valami magától értetődőbb támpont. Eddig mindenütt talált olyan Isten hívő zsidókat, akik ha nem is az Úr Jézus, de legalább az ószövetségi kijelentést ismerték, és közéjük lehetett menni, és el lehetett kezdeni, ha más nem, akkor érvelni és vitatkozni az Úr Jézus mellett. Itt úgy látszik, hogy nincsen 10 hívő zsidó sem, hiszen akkor lehetne zsinagóga, de nem olvasunk ilyenről. Itt csak néhány asszony van. Filippi, majd a későbbiekből is látni fogjuk, egy igen öntudatos világváros volt. A császár néhány évtizeddel korábban római kolóniát hozott ott létre, kiszolgált veterán római katonákat telepített le, és az ő számukra építette ezt a fényűző várost, és Filippiben a légkör eléggé árulkodhatott erről, tisztelnek és nagyon magasra, nagyra becsülnek mindent, ami római, a római törvényt, a római császárt, a római jogot, büszkék a múltjukra és büszkék a hatalmukra, Filippi egy ilyen légkörű város lehetett. Húzza meg magát ott, aki bármi mást akarna hirdetni. Lehetőleg be se tegye a lábát. Én amikor gyerek voltam, és amikor serdülő voltam, Budapestnek egy olyan lakótelepén laktam, ami a szocializmus egyik utolsó nagy vívmánya volt, egy hatalmas méretű lakótelep Újpest északi részén, és ott egész negyedek voltak, sok-sok ház tömnyi terület, ahova csak katonatiszteket és rendőrtiszteket telepítettek. Az ő számukra épültek ott a lakások, furcsa hangulatú környék volt. Egy kicsit távolról ez jut eszembe, amikor Filippire gondolok. A császár nem akár miért telepíti egy kupacba ezeket az embereket, ott neki, és az ő kultuszának, és az ő egész hatalmát képviselő szellemiségnek szilárd bástyája legyen. Ezt akarta a mi rendszerünk is, csak sokkal gyengébben és szánalmasabb módon. A császárnak annak idején még sokkal nagyobb hatalma volt erre. Ide teszi be a lábát Pál. Hogyan fogja kezdeni? És hogy ezelőbb hallottuk a fölolvasásból is, ki talál a folyópartra. Nem nagyon részletezi az ige, az is lehet, hogy ott az asszonyok mosni szoktak. Semmi esetre sem egy tekintélyes rabbinak való környék, és nem is neki való társaság, és egyáltalán kilátott már olyat, hogy néhány egyszerű vallásos asszonnyal, ráadásul pogány hátterű asszonnyal diskurál, és mi lesz ebből, minek vesztegeti ott az idejét, mindezeket a kérdéseket ő szépen félretette. Mert az Úr Jézus akaratát már elég jól ismerhette, Jézusnak pedig nem az ember külső állapota, nem az ember külső státusza a fontos, vagy amit mások gondolnak, hanem az, ami a szívben van. És pontosan ez teszi alkalmassá Lídiát és az ő néhány társát, hogy az első hívők legyenek Európa földjén. 3 vonását szeretném kiemelni Lídiának ma este. először azt, hogy ő kereső ember volt, aztán, hogy igére figyelő ember lehetett, és harmadszor, hogy engedelmes emberré vált. Kereső, igére figyelő, engedelmes. Mindannyian, akik már az Úr Jézushoz tartozunk, azt hiszem beszámolhatunk erről a három lépéséről az utunknak, és mindenki, aki az Úr Jézus hívásának most érzi a sürgetését, vagy a szükségességét, erre a három dologra figyeljen úgy is, mint amire mindenképpen szükségünk van ahhoz, hogy Jézus Krisztus csapatába az általa megváltottakhoz tartozzunk. Kereső, igére figyelő, engedelmes. Mit jelent keresőnek lenni? Legelőször is azt jelenti, hogy az ember nem elégedett a fél megoldásokkal, a pótszerekkel és a figyelem elterelő szerekkel. Milyen lehetett Lídiának és a hozzá hasonlóknak a sorsa az első századi Filippiben? Körülveszi őket a bálványkultusz, a császár is egy tekintélyes bálvány a többi között, aki a régi hagyományok alapján Istennek, isteni származásúnak hirdeti magát, és ott van megszámlálhatatlan összekeveredett vallásos hit, görögöktől kölcsönvett vallásos hit, amit félig meddig komolyan vesznek, félig meddig a kultúrához tartozónak éreznek, otthon pedig kiki gondol, amit akar, de hangosan ne szóljon ellene rosszat, és ott vannak a sötét hiedelmek, és minden egyszerre jelen van, körülbelül úgy, ahogy a mai korban is. Csak akkor talán kicsit jobban elismerték az emberek, hogy nekünk ez hat az életünkre és a gondolkodásunkra. És Lídia néhányad magával együtt úgy érzi, hogy ezek a hitek és vallások nem adnak semmilyen igazi választ a mi életünkre. Mi az életem célja? Hogyan kerülhetek igazán a helyemre? Miért születtem erre a világra, és hogyan ismerhetném meg igazán önmagamat is? Miért van az, hogy tele vagyunk jó elképzelésekkel és szándékokkal, de a dolgaink sokszor félre sikerülnek? Miért van az, hogy akiket a leginkább szeretnem kellene, és ez lenne az élet feladatom, sokszor azokat bántom, vagy azok bántanak engem, sokszor a szeretetemnek elfogy minden ereje, és félrecsúszik, félresikerül. Miért van az, hogy mindig az egész életünkben kergetünk nagy célokat, gyerekként szeretnénk felnőtté lenni, felnőttként észrevesszük, hogy mi minden hiányzik, társ, vagy anyagiak, vagy egészség, vagy bármi, aztán ezek meglesznek, akkor észrevesszük, hogy üres az élet, akkor félünk az öregségtől, a betegségtől, a veszteségektől, de azok eljönnek, aztán ott a sírgödör, hol van ebben az egészben az értelem, és hol van ebben Isten akarata, ha van egyáltalán valódi, élő Isten. És hol keressem erre a válaszokat? Ki fog nekem megnyugtató választ adni? A többség? A tömeg? A tekintélyesek? A gazdagok? Azok, akik sokszor is inkább csak áll arcokat mutatnak, és mögötte üresség van? A hatalom? Ki fog valódi válaszokat adni nekünk? Talán a papok? A vallás? És Lídia néhányad magával csendesen úgy érzi, hogy eddig nem talált használható válaszokat. És mi lesz a halál után? És mi lesz, hogyha nem tudok egyszerűen akármilyen jó szándékkal is választ találni erre? És nem részletezi az ige, hogy honnan és hogyan, de hall Lídia a láthatatlan Istenről. Talán rokonai révén, talán valahogyan elér hozzá az Ószövetség üzenete, és ismer olyanokat, akik abban hisznek. Van egy láthatatlan Isten, aki minden más bálványtól különbözik. Nincsen áldozati helye Filippiben, és sehol máshol a római világban, és nem hasonlít az örömnek, a féktelenségnek, az erőszaknak, az ösztönvilágnak, a többi istenéhez, akiket olyan nagy becsben tartanak a római birodalomban, és nem kíván mindenféle kultuszokat, amiket beszoktak mutatni népünnepély formájában, és legfőképpen nem hasonlít hozzánk, de nincs is képe sehol, nem lehet megnézni, hogy ő milyen, pedig az ember annyira szeretne kézzelfogható bizonyítékokat, de róla nincsen. Ez az Isten viszont azt állítja magáról, hogy ő teremtette a világot egyedül. És azt állítja magáról, hogy ő hatalmas, és hogy ő emellett jó, és hogy lenne ereje elpusztítani mindent, ami neki ellenség, de nem teszi, mert vár a megtérésünkre. Ez az Isten azt állítja, hogy ő helyre tudja hozni az emberiség nyomorult és elveszett állapotát. Ígér egy messiást. Ez az Isten beszél velünk, noha nem akarja, hogy mi lássuk a földön kiábrázolódni és elképzeljük, sőt azt is megtiltja, hogy ábrázoljuk, mégis ez az Isten, minthogyha egészen közelinek mutatná magát. És Lídia néhányad magával kijár a folyópartra imádkozni, keresni a láthatatlan Istent. Nem tudjuk, hogy évek óta vagy hónapok óta, egy ideje már oda szoktak járni, amikor Pál és munkatársai megérkeznek. És a keresőkre először is, ez a jellemző akkor is, ez volt és azóta is, a kereső bevallja magának, hogy ha hiányérzete van, hogyha nem elégíti meg az, amit eddig talált. Ez az első feladat mindannyiunknak, hogyha valahol itt tartunk a hit útján. Van egy ismerősöm, aki elmesélte, hogy fiatal korában ő végig látogatott 20 éves fejjel legalább 10-15 vagy még annál is több gyülekezetet, felekezetet, mindenféle hitet és közösséget megnézett magának. Őt a szülei nem hitben nevelték, de 20 éves fejjel egyre inkább mardosta belülről, talán az elsorolt kérdésekhez hasonlóan, hogy mennyire kevés az, amit magyarázatként a létemre az iskolában kaptam, vagy amit a szemeimmel látok. Szeretném megnézni, hogy ki tud ennél valódibb válaszokat adni. És végigjár többféle felekezetet, sőt még nem keresztény közösségben is megfordult, és egy kérdése volt, hogy azzal az Istennel, aki valóban a világot teremtette, aki hatalmas, aki jó, aki megkérdőjelezhetetlen, hol és hogyan lehet találkozni. És aztán eljutott az egyik református gyülekezetbe, az fogta meg, hogy itt a mindenható Istennek az emberré lett fiáról, Jézus Krisztusról beszélnek. És az itt levő embereken látszik, hogy olyan valakiről beszélnek, akit ismernek. És ők nem ködös elméleteket mondanak egymásnak, és nem képmutatóskodnak, hanem egy élő személy van a középpontban, akinek fel tudják sorolni a legfontosabb tulajdonságait, akinek ismerik a véleményét, a gondolatait, az akaratát, és ez kézzelfogható valóság lesz az életükben. Ez a személy pedig Jézus Krisztus. És az illető elmesélte, hogy egy pár hét alatt csendesen megszületett benne a döntés, hogy én itt maradok. Nem ismert senkit, nem volt különösebben emberi kötődése még sokáig senkihez, sőt, jött olyan idő is, amikor hívták őt egy újabb, egy másik közösségbe, és elsorolták annak az előnyeit emberi oldalról, és azt mondta, hogy most már nem keresek tovább, nem fogok életem végéig ágról ágra repülni, mint a madár. Ezen a helyen úgy érzem, hogy én az emberélet Istennek a közelében vagyok, és még mindig nem ismerte őt személyesen. Sokkal később jött el a megtérése ideje, de valami alig megfogalmazható érzés ott volt benne stabilan. Én itt jó helyen vagyok. És éppen ez a második, amit a keresőkről ma mondani szeretnék, hogyha az igazságot keresem, hogyha az Istent keresem, aki mindannyiunk úgy születünk, hogy távol van tőlünk, hogyha eljutok idáig, akkor egy dolgot tehetek igazából azon túl, hogy nem maradok ott a fél megoldásoknál, és nem dugom a fejem a homokba az igazi kérdések elől. A második, amit tehetek, kiteszem magam jó hatásoknak. Vagyis egészen egyszerűen ott vagyok, ahol az Isten engem hív, ahol megszólít. Jakab ugyanezt tanácsolja a levelében, közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. És hogyha vannak köztünk vizuális típusú emberek, elképzelhetjük ezt a Jakab által leírt egyszerű mondatot, akár mint egy képet is a szemünk előtt. Én a kis ember teszek egy lépést, a saját lépésem méretét, egy métert, vagy még annyit se, meg a hatalmas Isten is tesz egy lépést felém. Csak az ő lépése kicsit nagyobb. Más mércével mér. Megteszem azt a picit, amit én megtehetek, mondjuk oda szánom minden vasárnap délelőttömet, akár tapasztalom közvetlenül most azonnal az előnyét, akár nem. Én elhatározom, hogy ott vagyok az Isten igéje közelében. Meg megteszem azt a pici lépést, hogy fölteszem az igazi kérdéseimet, és nem nyugszom addig, amíg nem kapok választ. Megteszem azt a lépést, hogy kinyitom ezt a réges-régi, sokszor nehezen érthető könyvet, a Bibliát, és kicsi, emészhető adagokban rendszeresen olvasni kezdem, mert érdekel, hogy hogyan mutatkozik be az Isten, és megkeresem azokat az embereket, akiktől kérdezhetek, és akiknek rághatom a fülét, és hát, hogyha egyszer közelebb jutok az igazsághoz, és egyáltalán őszinte vagyok ebben, szóval ilyen pici, egészen egyszerű emberi lépéseket tehetünk, de mi nekünk nincs erőnk újjászületni magunktól. Mi nem fogunk magunktól kibújni a bőrünkből, megszabadulni a bűneinktől, megújítani az életünket, ehhez nincs hatalmunk, de van ígéretünk. Közeledjetek az Istenhez az előbb felsorolt egyszerű módokon, ő pedig közeledni fog hozzátok. Ő is tesz egy lépést. És Lídia történetében ez a hatalmas és csodálatos lépés az Isten részéről egyszer csak megjelenik Pál, az Isten szolgája, az Úr Jézus Krisztus megváltott gyermeke, hirdetője. Ott a folyóparton, ahol Lídia van. Szegény Lídia élete végéig is járhatna a folyópartra, nem kerülne az Isten országába ettől még. De az Isten is tett egy lépést, és megjelenik ott, ahol őt keresik. És ez nem csak Lídiával van így, hanem mi velünk is, testvérek. És akkor Pál beszél, és Lídia fülel, újra és újra találkoznak a folyóparton, ez kiderül az igéből, több héten át is ezt teszik. Mindenkinek lesz valami dolga, ha szabad így fogalmazni. Pálnak az, hogy hajlandó legyen beszélni, és a rabbik között elsajátított magas rendű tudását odavinni ahhoz a néhány egyszerű asszonyhoz, és átlépni ilyen szempontból is minden határt. Hogyha átlépte a kontinens határt, akkor most ezt a fajta határt, ugyanakkor a kihívás. Lídiának pedig az a dolga, hogy figyeljen. És erről szól a következő lépés. Eddig arról beszéltem, hogy a kereső, most már egy szinttel följebb vagyunk, az igére figyelő. És olvastunk itt egy különös mondatot, az Úr pedig megnyitotta Lídia szívét, hogy figyeljen arra, amit Pál mond. Kicsoda a mondat alanya? Az Úr. az Úr megnyitotta Lídia szívét. Vagyis, ami itt történik, az csoda. És ami azóta is az Isten gyülekezetében történik, akár mi közöttünk, hogyha valaki élő igét hallhat, az csoda. Mert a lelkész nem tudja elérni. És senki nem tudja elérni, emberfia, az, hogy mi megelevenedjünk, hogy mi új életre jusson, hogy a vakok szemei megnyíljanak, és a halottak életre keljenek, ezt az Úr végzi. De egyszerű dolgokon keresztül végzi, nem valami ködös, homályos misztika történik itt, hanem egészen egyszerű köznapi dolgokat cselekszik, lehetővé teszi, eléri Lídiában azt, hogy Lídia figyeljen. Vagyis tegyek most le minden mást, és hagyjam abba az ellenkezést, a régi lemezeket, az én fásultságomat és hitetlenségemet, kifogásaimat, például azt, hogy ha teljes szívvel engednék az Úrnak, akkor ő mi mindenbe szólna bele az életemben, és fú, ez veszélyes, inkább hagyjuk majd máskor. Vannak olyan szereplői is a Cselekedetek könyvében, akik tudatosan eldöntik, hogy nem fognak figyelni. Amikor Pált kihallgatja Félix helytartó, akkor ő azt olvassuk ott az igében, hogy sokat tudott erről a dolgokról, jaj, de jó, innen lehetne tovább menni egészen Jézusig. A következő mondat az, hogy azt mondja Pálnak, hogy na majd máskor is meghallgatunk téged, most inkább menjél, ugyanis nem akarja átadni az ő fontos dolgait az Úrnak. Akkor inkább figyelni se akar. És milyen sokan be tudnánk erről számolni megtérésünk előtt, vagy akár még hitben járóként is, milyen óriási a kísértés erre. Uram, én inkább csinálom egyedül, én jól tudom, hogy mit akarok. Most egy kicsit hagyjál. Persze, nem mondjuk ezt ki, ez csak belül, szavak nélkül történik. Lídia pedig mindezt félreteszi, életre halálra figyel. Úr Jézus, ha tényleg létezel, és ha tényleg élsz, ennek az embernek a szavain keresztül most itt vagy, akkor hadd válaszoljak neked. Lassan eljut eddig az imádságig. Nekem a megtérésem sok évvel ezelőtt valahogy így történt. Egy idegen ember hirdette az igét estéről estére Újpesten egy evangelizáción. Én még kis serdülőként ültem ott valahol a hátsó sorban. Addig is ismertem sok bibliai történetet, és hitben neveltek, tudtam, hogy mik a tények Istenről, Jézusról. Tudtam, hogy ő létezik, és hogy mit tett értem. Úgy alapvetően helyeseltem is Istennek az igazságát, ami a Bibliában van. De az a hét volt a számomra az első olyan, hogy estéről estére, minthogyha nekem címeztek volna mindent. És az ismeretlen ige hirdető beszélt az én belső dolgaimról, bűneimről, ellenkezésemről, amit senki nem tudott, mert kívülről egy olyan jó kis fiúnak tűntem sokak számára. És beszélt arról, hogy az Úr Jézus az én bűneimért kellett, hogy letegye az életét. Beszélt arról, hogy ezt kínálja. Ő oda adta értem a váltságdíjat, és csak arra vár, hogy kinyújtsam az üres kezem, és elfogadjam. És beszélt arról, hogy az Úr Jézusnak elképzelése van mindannyiunkról. Bele akar szólni bizony a kapcsolatainkba, a hivatásunkba, akarja az időnket, de nem mint egy zsarnok, hanem úgy, mint aki egyedül tudja, hogy igazán mi a jó nekünk. És mindezek elhangzottak estéről estére, és én ott ültem, és úgy voltam vele, nehéz is szavakba önteni, hogy most nem csak róla hallok, hanem minthogyha Jézus személyesen nekem címezné, amit ez az ember mond, beszélni akar velem, és akkor hát illene válaszolni. És úgy éreztem magam, hogy most olyan kényelmetlen, olyan furcsa, soha nem érzett helyzetben vagyok, hogy válaszoljak én az élő Jézus Krisztusnak. És az egyik este arról is szó volt, hogy kell, hogy legyen az embernek egy születésnapja lelki értelemben. Ugye a testi születésnapunkat mindannyian meg szoktuk tudni mondani, melyik hónap hányadika. Lelki értelemben pedig, ha azt mondom magamról, hogy én ott hagytam a régi életemet, az Úr Jézussal együtt a halálba adtam, és új életet nyerhetek őtőle az ő kegyelméből, ez mikor kezdődik? Nem baj, ha az ember azt is tudja. És mentünk kifelé azon az estén, és mindenkivel kezet fogott a lelkipásztor, velem is, meg simogatta a fejemet, és így meg azt hiszem azt kérdezte, hogy na és neked, fiú, mikor van a születésnapod? Hebegtem valamit, hát én soha életemben nem ismertem még el olyat, hogy én ne lennék mondjuk hívő, hát én hívő családból vagyok, és nem tudom, elvörösödtem, próbáltam onnan elmenekülni, valamit hebegtem, és hazafelé mentem egyedül gondolkozva hosszan-hosszan, hogy Úr Jézus, ha ezt akarod, én kész vagyok rá, hadd legyen ma a születésnapom. És ez a sok ige, ami ott dolgozott bennem, elérte, hogy el tudtam mondani azt az imádságot, itt van az életem, olyan, mint egy lomtár, sok haszna vehetetlen dolog, hogyha kell neked, hogyha tudsz vele valamit kezdeni, hadd legyen a tiéd. És tudom, hogy az Úr Jézus ezt az imádságot komolyabban vette, mint én valaha is tudom. Ezt ő egészen komolyan vette, és azóta számítom, hogy az övé vagyok. Lídia teljes lényével figyelt arra, amit Pál mond. És ez a lehetőség, hogyha az Isten megkönnyörül és elkészíti az idejét, és tudjuk a Bibliából, hogy neki ez a legfőbb akarata, ez a szívügye, akkor létrejöhet a mi életünkben is. Én nekem annyi a dolgom, hogy félre tegyek minden mást. És akkor a keresőből lett igére figyelő, és lett belőle új ember. És a harmadik lépés, amivel befejezni szeretném, az engedelmeskedő. Honnan tudjuk, hogy Lídia élete megújult, és új kezdődött? A jelekből tudjuk, a következményekből egészen nyilvánvaló, ugyanis megkeresztelkedik háza népével együtt, és közvetlen a keresztség után van még egy kérése. Ha úgy látjátok, hogy az Úr híve vagyok, akkor gyertek, legyen előttetek nyitott a házam. És befogadja Pálékat, de a szöveg magyarázók azt mondják, hogy nagy valószínűséggel magát a gyülekezetet is. Lídia házában lesz a folyópart után az első európai keresztény gyülekezetnek a találkozó helye. Érdekes, hogy korábban Lídiának nem jutott eszébe a házát megnyitni. Már korábban is hívhatta volna a folyóparti imaközösséget, de ez a fordulat csak most jön. Az ige végzi el benne, Jézusnak a jelenléte teszi egyértelművé a számára. És erről megint sokan beszámolhatnánk, úgy gondolom, hogyha az Úr Jézus komolyan vette azt, amit mi egyszer elmondtunk, és ő vette a kezébe a dolgokat az életünkben, annak biztos, hogy szemmel látható jelei lesznek. Megtér az időbeosztásunk, megtér a kapcsolatrendszerünk, megtér a pénztárcánk is, és még sokáig lehetne sorolni. Az ember élete más irányítás alá kerül. Az egyik jel Lídiánál ez, hogy megnyitja a házát, és hasznossá válik az Isten tervének a számára. Odáig üzletasszony volt, egy olyan valaki, aki biztos lábakon állva, talán azt mondják az írásmagyarázók, hogy talán özvegyként, nem a férjét említi itt a szöveg, hanem, hogy ő volt bíborárus, volt háza, házanépe, ami lehetett gyermekek és rabszolgák összessége. És ez az ember, aki addig úgy érezte, hogy kézben tartja az életét, de csak magának és maga körül forogva, mostantól az Isten tervének a részesévé válik. Testvérek, ne legyünk félreértésben, az Isten az ő nagy terveit nélkülünk is tökéletesen el tudná végezni, nem kellünk mi ahhoz, nem szorul ránk. Viszont milyen hatalmas dolog, hogyha én mégis a része lehetek, és az első sorból nézhetem, sőt, csinálhatom azt, amit Isten tesz. Azt hiszem, hogy csak így van értelme élni hosszú távon. Máshogy nincs. Az Isten tervének a részese ezzel az apró cselekedettel, amit éppen megtehet. És nyilván utána jön majd a többi. Erről az ige már nem ír, nem részletezi, de azért lehet egy elképzelésünk például a Filippi levél alapján, amit egy-két évtizeddel később küld az apostol, ott már komoly munka, komoly népe van Istennek, és Lídia ott lehet ebben. Testvérek, ha belegondolunk, hogy a kölni dóm, vagy a párizsi Notre Dame milyen jelentéktelen ócska kis épületek Lídia házához képest. Mert Lídia házában lehetett az első gyülekezet. Ezek meg csak sok-sok kőből szépen fölépített templomok. Semmit se számítanak ahhoz képest. Milyen méltóságra emeli Isten a neki engedelmeskedőket. És ez így lehet mi velünk is. Befejezem, hogyha azt tapasztalja bárki, hogy kevés az, ami körülvesz, ami a látható világban van, amit magunkból tudunk kicsiholni, akkor legyünk őszinte keresők, vágyjunk többre, és ne hagyjuk elterelni erről a figyelmünket. Legyünk keresők. És hogyha az Isten is megteszi azt az egy lépést, meg mi is azt az egy kicsit, akkor az ő igéjével találkozunk. És legyen igazi kincsünk az ő igéje. És hogyha az ő igéjéből valamit megértünk, akkor az engedelmesség útja az, ami boldoggá tesz, ami az övévé tesz. Így jött létre ott új élet, aztán sok-sok új élet, és ezt akarja az Úr Jézus ajándékozni nekünk is. Imádkozzunk! Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy neked mérhetetlen sokba került ugyan Lídia élete és a többieké, de te megadtad ezt az árat. Önmagadat adtad oda a kereszten azért, hogy legyen a pogány vallásokból kiút, hogy legyen az ürességből kiút, és ez a mi számunkra is így van. Köszönjük, Jézus Krisztus, hogy kiszemelted ezt a néhány egyszerű embert, és hogy felhasználtad az ő őszinte kérdéseiket, sőt, elégedetlenségüket, az ő próbálkozó imádságaikat, és ugyanígy tekintesz a mi kis lépéseinkre is. Szeretnénk most eléd vinni az életünket. Látod mindazt, amit mi tehetünk, amit mi talán tettünk is. Bocsásd meg, hogyha sokszor belefáradtunk a te keresésedbe, hogyha sokszor beértük kompromisszumokkal. Bocsásd meg, hogyha a vallásos külsőség és felszín sokszor fontosabb volt nekünk, mint ami belül van. Most szeretnénk leplezetlenül állni előtted. Eléd visszük mindazt, ami nyomaszt, ami nehéz, ami üres. Te rád van szükségünk, Jézus Krisztus. És köszönjük, hogy választ adtál nem csak Lídiának, hanem kész vagy erre a mi életünkben is. Köszönjük a te eszközeidet, szolgáidat, akik előttünk jártak és akik közöttünk járnak most is. Köszönjük a sok-sok gazdagon elkészített lehetőséget. Dicsőítünk azért, hogy egy jól fűtött teremben nyugodt és békés körülmények között fordulhatunk hozzád, hogy szinte még válogathatunk is az ige alkalmakban, olyan gazdagon körülvesznek minket. Köszönjük a testvéreket, akik előtt nyíltak lehetünk, és akikkel együtt imádkozhatunk. Köszönjük a mi nagy-nagy jó dolgunkat, amit talán nem is szoktunk eléggé megbecsülni. Köszönjük, Úr Jézus, hogy mindez azért van, hogy valódi találkozásunk legyen veled. Erre kérünk, ezt szeretnénk kitartó türelemmel kérni tőled újra és újra. Vállalj föl minket, vedd kézbe a mi életünket, beszélj a mi szívünkkel, legyen a tiéd az egészen. Amen. Ebben a csendben mondjuk az Úr Jézusnak saját imádságunkat. Pedig folytassuk az Úr Jézustól tanult imádsággal. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Most pedig énekeljük, testvérek, a 786. énekünket. A 786. énekünket. Tégy, Uram, engem áldássá. Fogadjuk Isten áldását. Az Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Övé a dicsőség mindörökké. Amen.
Mielőtt az árulyeket énekeljük, hirdetem, hogy az alkalom után most presbiteri gyűlésünk tartunk rövid gyűlésre, hogy a presbiter testvéreket várjuk szeretettel, holnap estétől pedig folytatjuk az összejöveteinket, és fennállva énekeljük az árulyeket. Thank you.
áldás, békesség, viszontlátás.